Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található János evangéliumában a 7. fejezetben, a 40. verstől a 8. fejezet 11. verséig olvasom Istenünk igéjét, foglaljunk helyet. Tehát János evangélium a 7. fejezet 40. verstől 8. fejezet 11. versig. Hallgassuk Istenünk igéjét. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a próféta. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá. Csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támad tehát miatta a sokasságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítélje az embert a mi törvényünk, mi ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a Te házadban, a Te áldásod jelenlétében vagyunk. Az evangélium ragyoghat fel közöttünk az örömhír, hogy Jézus Krisztusban mindnyájunknak elkészítetted a veled való találkozást, a benned való életet, hogy nem szolgaságra hívsz bennünket, hanem a lélek szabadságára, arra, hogy megtalálhassuk a helyes utat. Köszönjük, hogy nem előírásokat és paragrafusokat kell nekünk megtartanunk, hanem téged megismernünk, és aki téged megismer, megismeri önmagát is. Köszönjük, hogy tudást akarsz nekünk adni, olyan igazságot, amely szabaddá tesz, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Amen. Maradjunk a helyünkön, hallgassuk meg Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből, 3. fejezetből, a 21. verstől a 31. versig Istenünk igéjét. Tehát Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből, 3. fejezetből, 21. verstől a 31. versig. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által, minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogy a nő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált? Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hitáltal. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hitáltal? Szó sincs róla, sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Még felolvasnám a János evangéliumából a 8. fejezetből az első 11 verset. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged. Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Kedves testvérek, a mai alkalommal hallottunk ugye Jézusról, akiről ellentétes vélemények vannak. Olvastam Pál apostolról, aki beszél az evangéliumról, arról, hogy törvény nélkül jelenik meg az Isten igazsága. És aztán felolvastam a történetet, ahol Jézus próbára teszik, hogy mit fog tenni egy igen kényes helyzetben, amikor hát rajta kapnak egy nőt házasság törésen. És igazából most Jézust vizsgáztatják, hogy mi alapján fog ítéletet és döntést hozni, hiszen Jézus van most egyrésztről a középpontban, az asszonyt igazából csak eszközként használják, nem is érdekli őket, hogy mi lesz majd az asszonnyal, tehát olyan értelemben nem ő a fő téma, és nem a bűn, hanem igazából az, hogy milyen a viszonya Jézusnak a törvénnyel. Tehát jól kell látni az indítékot, nem arról szól a történet, hogy most itt van egy probléma, amit meg kellene oldanunk Isten szerint, hanem arról szól a történet, hogy van Jézus, aki új tanítást ad, amely megbotránkoztatja a vallás képviselőit, és látszólag a törvény ellen beszél, és a törvény szempontjából más dolgokat hirdet, egyrészt magáról, bűnbocsánatot is ad az embereknek, pedig csak áldozat által lehetne bűnbocsánatot adni, és tanít egy szeretet Istenről, aki mindenkinek megbocsát. És ez a törvénykező emberek számára megbotránkoztató, mert a bűnbocsánatot valamilyen cselekedetek útján érdemeljük ki. Azért kapunk bűnbocsánatot, hogy betartunk valamit, vagy megbánjuk, hogy ezt nem jól tettük, bocsánatot kérjük, illetve áldozatot kell bemutatnunk. És az a Jézusi gondolat, hogy Isten szívből és szeretetből megbocsát a bűnösöknek, és bátran lehet hozzá menni, ez botránkoztató volt, mert nem törvénnyel hirdette meg az Isten szeretetét, hogy ezeknek és ezeknek a dolgoknak előbb meg kell felni, és aztán majd szeret titeket Isten, hanem egyből meghirdette az Isten jó szándékát, elfogadását, nem mondta a bűnre, hogy az jó, hanem csak annyit mondott, hogy gyertek ide, és mindenki, aki vétkezett, annak Isten megbocsát. És aki szívben megbánta, és aki oda ment Krisztushoz, annak mindenkinek bűnbocsátot hirdetett Krisztus. Tehát ott volt ez az ellentét, különböző vélemények voltak Jézusról, hogy ő a proféta, ő az a messiás, de hát nem illik bele a képbe, mert Galileából jön. Galilea pedig nem felel meg a proféciának, mert nem Betlehemből érkezik, Betlehemből kellene jönni a messiásnak. Aztán el akarták őt ugye kapni, de senki nem mert hozzányúlni, mert ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok képviselték lényegében a krémet, tehát most egy pejoratív szó, hogy farizeus, de akkor most azt mondom, ők voltak azok, akik a vallást a legkomolyabban vették és úgy gyakorolták. Tehát ma már ez egy kicsit pejoratív, ha valakire egyből azt mondjuk, hogy te farizeus. Tehát mivel a népi gondolkodás és a köznyelv átvette a Bibliából ezt a szerepet, hogy egy farizeus az csak idézőjelben képmutató lehet, de igazából a farizeus kifejezés nem feltétlenül jelentette azt, hogy képmutató, hanem az pont azt jelentette, hogy ő pont azt szerette volna elérni, hogy az emberek helyesen és a törvény szerint éljenek. És itt a képmutatás az igazából abból fakad, hogy Jézussal szemben minden emberi szentség, vagy minden olyan, amit mi magunkról kiállítunk, hogy mi milyen igazak vagyunk, és milyen jók vagyunk, Jézussal szemben tűnik ez képmutatásnak. Mert Jézus világosságában és az Isten jelenlétében minden emberi ilyen hivalkodás, minden, hogy én igaz vagyok, én mindent jól csinálok, ez Jézus jelenlétében válik képmutatássá. Egyébként az emberek előtt az az ember, aki megtartja a különböző parancs, és igazán jár, mint mondjuk egy farizeus, az emberek előtt igaznak látszik, vagy hát nem is csak látszik, hanem úgy is él. Csak aki a szíveket vizsgálja, és aki a belsőt is ismeri, azt tudja, hogy mi van az emberben. Hogyha a külső dolgokat tökéletesen idézőben megtartjuk, a szívünk szintjén, a legbensőbb lényegi szintünkön nem biztos, hogy tökéletesek vagyunk. Ezt mindannyian saját magunkról tudjuk. Tehát az önismeret itt jön be, hogy mi is magunk láthatjuk, hogy bennünk van a jó iránt való vágy, de a tökéletességet senki nem tudta elérni, és soha el nem érhette. Tehát akkor mi lesz Jézussal, és mi lesz a mi életünkkel? Most szimbolikusan mi össze vagyunk kapcsolva a Krisztussal, és azért hoztam ezt a történetet, ezt a feszültséget, ezt a meghasonlottságot, mert ugyanez a meghasonlottság nem állt meg 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is jelen van. Az emberek gondolkozásában, életében, ha bejövünk egy templomba, akkor valahol bennünk van, hogy itt jónak kell lenni, itt be kell tartanunk dolgokat, és ez egyrészt vonzó az embereknek, hogy itt be kell tartanunk dolgokat, 10 parancsolatot, igazságokat, szeretetben kell járnunk, más emberek részére meg taszító, hogy hát akik ide járnak, azok valójában megtartják ezt, vagy csak mondják, hogy meg kell, de hát az ő életük sem tökéletes. Illetve nehogy önigazultak legyünk, míg akik itt vannak, azok azt gondolják, hogy az a baj, hogy mi ránk pedig így néznek, azok, akik nem járnak templomba, hogy mi talán képmutatók vagyunk, mert hát mi csak mondjuk, de aztán nem tudunk úgy élni. Illetve mi pedig megítéljük a kívülvalóknak az életét, hogy hát vétkeztek, ez sem jó, az sem jó, és mondogatjuk, hogy hát te hogy élsz, így élsz, majd az Isten megítél téged. És akkor látjuk ezt a szellemi feszültséget, hogy ebben élünk, mert ha nem hiszünk Istenben, az a baj, ha hiszünk Istenben, akkor az a baj. Mert nem hittél jól, nem vagy még tökéletes, akkor az lesz a baj. Nem hiszel Istenben, akkor meg az lesz a baj, hogy miért nem hiszel Istenben. És miért nem az ő törvénye szerint jársz. Tehát ezek mindennapi valóságok, illetve akár a közéletben is tapasztaljuk azt, hogy minden ember érzékeny az igazságra. Mi az igazság, ugye szoktuk is mondani, és akkor nevetünk. Hogy na hát ezt igazából jól eldönteni nagyon nehéz, mert vannak különböző szempontok. És attól függ, hogy melyiket érvényesítem most, hogy az igazság. Az abszolút igazság, azt meg azt mondjuk, hogy olyan nincs, mert mindig egy kicsit személyes, mindig szituáció, mindig nézőpont. Ha meghallgatom az egyik embert, akkor azt mondom, neki adok. Meghallgatom a másik embert, akkor azt mondom, hát neked is igazad van. Ugye, akkor kinek adunk igazat? És ha megnézzük a társadalmunk meghasadtsága, ebből van. Vagy legalábbis ezen lovagolunk, de közben nem is ez a lényeg. És valahogy Jézus is a lényeget akarja megadni, hogy hogyan tudunk eljutni akkor az Istenben egy olyan nyugvópontra, hogy meg lesz az igazságunk is, de nem leszünk sem megítéltek, sem ítélkezők. És megtaláljuk a helyes arányt. Mert ezért tanított Jézus, hogy ezt a csikicsukit és ezt a belső csapdát megszüntesse, és kihozza az embert az Istennel való élő kapcsolatra, mind a templomba járót, és a nem templomba járót is. Mind aki kívül van, aki látszólag ő már nagyon-nagyon-nagyon rossz, meg azt a nagyon-nagyon jót, aki meg mindig jár, és mondja, hogy én most nagyon jó vagyok, bezzeg, X-ek és Y-ok hogyan élnek. Mert ez egy iszonyatos nagy meghasonlóság, és jön Jézus, most kinek fog igazat adni? Ma is ugyanez a kérdés, nem? Kinek fog Jézus majd igazat adni? És hát valami mindegyik nézi, hogy kinek, mert ha egyiknek ad, akkor igazságtalan lesz, vagy legalábbis feszültségben maradunk. Tehát kihez forduljunk, hogyha vallási kérdéseket kell eldöntenünk? Általában ma is olyan világot élünk, hogyha valami problémánk van autónkkal, vagy jogi kérdésünk van, akkor elmegyünk a szakemberekhez, és megkérdezzük. Na hát, akkor erre a helyzetre mit tetszenek nekünk javasolni, mit kell tennünk? Mindig a szakemberhez fordulunk. Hát vallási kérdésekben akkoriban ugye pont a farizeusok, az írástudók, ők voltak a szaktekintélyek. Senki nem mert ebben véleményt mondani, nyílt színen, és azt mondani, hogy hát ez már pedig nem Isten szerint való. Egy ilyennel nem lehetett kiállni akkor. És akkor én azt megmondom, hogy ez szerintem nem Isten szerint való. Hanem olyannak kellett ezt mondani, aki úgymond elismert volt. Ugye erre egy példát is szeretnék, egy történetet szeretnék elmondani, hát kicsit morbid a példa, de a barátok, tehát meghalt valaki, és hát éppen a barátai viszik őt a temetőbe, és viszik a koporsót, és már tennék vele a sírba, és egyszer csak hallják, hogy valaki dörömböl. Kinyitják, és hát ott van a barátja, és mondta, hát mit csináltok velem? Hát nem haltam meg, hát élek, el akartok engem temetni? Akkor nagy csönd, rémület, hát döbbenet, hát él. Miért akarjuk? Egyszer csak megszól az egyik a temetési menetben, és azt mondja, hát a doktor és a pap azt mondta, hogy te halott vagy. Tehát te halott vagy. És visszatették a koporsó tetejét, lerögzítették, és eltemették. Ugye gondoljuk, hogy ez a történet annyira morbid, hogy ilyen nem történhet meg az életben. De igazából, hogyha most ezt a morbid történetet elmondtam, ezt Jézussal szeretném párhuzamba hozni. Mert arról szól a történet, hogy Jézus amit mond, arra azt mondják, hogy ez halott dolog, amit te mondasz az Istenről, amit te mondasz magadról, és ezért téged élve el fogunk temetni. Mert olyan dolgokat mondtál ki, amelyeket nem lehet kimondani az Isten nevében, és amelyeket nem lehet tanítani. És ezért téged el fogunk temetni. És Jézus pedig hivatkozni fog arra, hogy ő kicsoda, hogy ő él, és utána pedig az a történet morbiditása, hogy ő kijön a sírból. Míg az életben ez nem szokott megtörténni. Ha valakit el akarunk hallgattatni, és ennyire akarjuk, és megteszünk érte mindent, azt általában elhallgattatjuk. És nem jön ki a sírból. És nem tudja az igazságot elmondani. Na mi tehát akkor az az igazság, amit Krisztus el akart mondani, és ami miatt most a történetünknél élve úgymond az ő barátai, akik a testvérei voltak, élve el is temették, mert végülis keresztre feszíteni valakit, az annyit jelent, hogy élve eltemetni, mert szépen az ott meg fog halni a kereszten. És úgy fogja kiszenvedni a lelkét. Nem várjuk meg, hogy meghalljon, vagy Isten magához szólítsa, hanem föltesszük a keresztre, és élve eltemetjük. És végignézzük, ahogy agonizál. Addig a pillanatig, ameddig várjuk, hogy majd esetleg megtagadja, amit ő eddig tanított, de Jézus nem tagadta meg, amit tanított. Hát mi volt ugye a fő gond? Az, amit Pál apostol elmond, és az evangéliumot szeretném itt központba állítani, hogy az, amiről beszéltem, hogy feszültségben van az emberek életében az igazság, hogy mi is az, hogy jól kell értenünk, hogy mi az Isten igazsága, az abszolút igazság, mert erre mondtuk, hogy az, ami megoldhatná a kérdést, hogy Isten hogy gondolkodik az igazságról. Ha elfogadjuk azt, hogy van Isten, ugye? Mert valakinek esetleg ez is kérdés, hogy létezik-e Isten, de beszéljünk akkor az isteni abszolút igazságról. hogyan gondolkodik Isten az igazságról, és mit tett azért, hogy az emberek közötti kapcsolatot és a vele való kapcsolatot harmonizálja. Egy nagyon egyszerű módon Isten megtette ezt. Végtelenül egyszerű és szeretetteli módon tette meg. Ezt értünk. Ennek a lényege az, hogy a kezdeti időszakban Isten adott egy nevelőt, hogy az embereket jó irányba terelje. Ez volt igazából a parancsolatok vagy a rendelkezések általi útmutatás. Ezt tedd, ezt ne tedd. Megadta a közlekedési szabályokat, úgymond. De mindenki utazik, és ahol lassítani kell, ott gyorsít, ahol fékezni, vagy ahol meg fékezni kellene, ugye, ott gyorsít, és nem úgy közlekedünk. Az életben sok összeütközés van. És ebből aztán sok kérdés vetődött föl, de azt mondjuk, hogy jó a szabály. Igen, a szabály az nagyon jó. A szabály az annyira tökéletes, hogyha ezt mind megtartanák, akkor mi tökéletes emberek lennénk. Csak az a baj, hogy nincsen tökéletes ember a világban. Még egyetlen egy tökéletes emberre nem találkoztunk. Ezért a szabályok ugyan jók, csak az ember nem vált tökéletessé, és senki nem tudja tökéletesen megtartani ezt. Ezért aztán, akik ezen az úton nagyjából elértek egy bizonyos szintet a szabályok megtartásában, ők azért igazabbaknak tartják magukat azoknál, akik még sorozatban követik el a dolgokat, és belépett az önigazultság. Hogy hát az én megizés. Belépett az önigazultság, illetve az, hogy a törvényt, akik igazaknak tartják magukat, általában úgy használják, hogy ellene fordítják azoknak, akik vétkeznek. Mert hát itt a törvény, és a kezükben a törvény az eszköz. De már magukra nem alkalmazzák. Mert ők már igazak lettek. Nyilvánvaló dolgokban nem buknak el, nem tudom, és elkezdik másokra alkalmazni. És ebben a korszakban érkezik meg Jézus, és közé áll a kettő közé, és mind a kettőt akarja tanítani, és mind a kettőt fel akarja emelni, hogy hogy van akkor az igazság. Mert ebben a feszültségben megoldást kell találni, hogy Isten mit gondol. És azt gondolta Isten, hogy mostantól kezdve az embereket, nem a rendszabályok és az elvek és az előírások által akarja szabályozni, hanem úgy akarja vezetni az emberek életét, és úgy akarja előállítani őket ebben az igazságban, amiért itt küzdünk, hogy nekik adja az igazságot önmagában, tehát Isten önmagát adja nekünk. És Isten az igaz. Ő a tökéletes. Nem nekünk kell tökéletesnek lennünk, hanem Isten azt mondja, én vagyok a szent, én vagyok az igaz, én vagyok a tökéletes, én Isten vagyok, ez a természetem, és én a te életedbe megjelenek, és én neked adom azt az igazságot, ami az enyém. Ami az enyém, mondja Isten. Enyém az igazság, enyém a tökéletesség, enyém az élet, és én ezt neked adom. Neked adom ajándékba, Krisztusban. Tehát azt adja meg nekünk Isten, hogy aki ő benne hisz, és itt jön a hit, hitáltali, hogy nem abban hiszünk, amit elképzeltünk, meg ilyen gondolatok, hogy jó, akkor higgyünk ebben, jó, akkor higgyünk abban. Jó, ez nagyon szép gondolat, ezt most becsüljük meg. Higgyünk ebben a szép gondolatban, tehát nem ez a hit, hogy így gondolatokat röptetünk, nagyon szép elveket megint, hogy szeressük egymást, gyerekek. Ez nagyon szép, csak higgyünk benne, de amikor hiszünk benne, egyszer csak jön a péklapát, és nem az valósul meg. És akkor már is nem hiszünk benne, ugye? És akkor ki higgyen, aki akar. Hát ez nem igaz. Mondjuk mi. Na de mi az, amiben ez a hit igaz? Az, hogy Istenben, ha hiszünk, ő benne minden, amit mi ugye szeretnénk, benne igaz. De senki másban igazából nem igaz, de ő benne pedig igaz, és ő pedig minket felhatalmaz, és segít nekünk abban, hogy kimunkálja bennünk ezeket az igazságokat. De sehol nem mondta Isten, hogy én már tökéletes ember lettem, mert hittem ő benne. Nem. Azt mondja Isten, hogy én téged megigazítalak minden nap, adok az én igazságomból neked, hogy járjál abban. De te nem váltál még tökéletes ember. A hív ember is vétkezik. A templomba járó embernek is vannak hibái. Aki hisz a Krisztusban, annak is vannak gyarlósága, és ugyanúgy vétkezik. De egy dologban más, hogy sem magát, sem más nem vádol érte. nem lesz önigazolt ember, ha az igazsága már Istenben van, hogy ő adja meg neki. És ő rá nézve éli az életét. És ő is elveszi, úgymond a bűneinek a bocsánatát, mint az, aki nem hisz Istenben, az is elveheti az Istentől a bűneinek a bocsánatát, mert Isten őt is szereti. Tehát az Isten is szeretet, nem csak azokat szereti Isten, akik szeretik őt. Mert ez a törvénykezés lenne. Azt mondom, hogy csak azokat, ugye, ha én helyesen járok a templomban, hiszek, erkölcsös vagyok, megtartom a főből szabályokat, jól cselekszem, akkor Isten szeret engem. Másik, nem járok templomban, nem érdekelnek az erkölcsi morális szabályok, élek a kedvem szerint, és vétkezem, akkor Isten gyűlöl engem. Mi van igazából? Az van, hogyha így járunk, hogy majd mi mindig jót teszünk, mert Isten szeretni fog, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy nem így van. Nézd már, ő nem járt semmi, és hogy virul? Hát ez a Zsoltárok is mondja, hogy a gonoszok élnek, virulnak itt, én meg itten. Kérdezzek, Uram, hogy hogy van ez? Hogy itt mindenkinek megy a szekér. Egészségesebbek. Én meg itt imádkozom valami, hogy beteg vagyok, mert vannak bajaim. És hogy létezik, hogy őt megáldod engem, pedig nem? Miért vannak? Ez egy egyensúlytalanság, és úgy tűnik, hogy Isten igazságtalan. Ez nem azért van, mert Isten nem fogja majd előszedni azt, aki, hanem az azért van, hogy Istennek a szeretete nem függ. Most durván mondom, mert ez a kegyelem evangéliuma, hogyha az Isten kegyelmet adott mindenkinek, akkor azt jelenti, hogy a szeretete és az irántad érzett gondolata és lelki világa nem függ a te cselekedeteidtől, ami nem azt jelenti, hogy bármit cselekedhetsz, értjük a kettő közötti különbséget. Mert azoknak a következményét előbb-utóbb le fogod aratni, illetve Isten is figyelmeztet téged, de a szeretetét nem vonja meg tőled. És azzal zsarolni valakit, hogy téged nem szeret az Isten, mert így és így élsz, az zsarolás. Vagy megvonni tőle ezt a szeretetet, vagy azt mondani, hogy már pedig Istennek csak a haragja van rajtad mindenképpen, mert ilyen ember vagy. Ezt hangsúlyozni, vagy megátkozni valakit, hogy te már ezt és ezt tetted, ezért biztos csak Isten téged elveszi az egészségedet, a családodat romba fogja dönteni. És neked minden rossz lesz ezután, ezt az átkot szórni, ez nem Isten lényével és jellegével nem hozható párhuzamban. És semmi köze nincs ehhez igazából Istenhez. Hogy miből fakad ez? Ez abból fakad, hogy amikor a törvényt meghirdették, akkor azt mondták, aki nem tartja meg a törvényt, az átok alatt van. Mert a vallásos előírásban az volt, hogy aki nem cselekszik a törvény szerint, az átok alá fog kerülni. Ezért jelenik meg, és itt érthetjük meg, hogy most az Isten szeretete nem törvényeskedő módon jelenik meg az emberek között, hogy nem úgy jött el Krisztus, hogy egy hatalmas trónt fölállított, azt mondta, most pedig ítélkezel. Na tessék, lehet jönni. Nem sokan mentek volna Jézushoz. Mert mindenki, úgy, ahogy amikor az asszonyt meg akarták kövezni, mindenki már készült, hogy mikor fogjuk dobni. De amikor Jézus azt mondta, hogy az vesse az első követ, aki nem vétkezett, akkor... Hogy ez miért van? Ez nem a kibúvó miatt van, hogy mi vétkezünk, és akkor azt mondjuk, ugye, mert mi általában erre használjuk, hogy hát, ugye senki sem, az vesse az első követ, ezzel takaróz. Nem a takarózás miatt volt, hanem amiatt, hogy meggyőzzön bennünket Krisztus, hogy mindannyian ugyanarra a kegyelemre szorulunk. Ha ezt egyszer megérti valaki, és ha te ezt megérted, akár a mai Isten tisztelten, akkor megértetted az isteni gondolkodásnak a lényegét. Mindenki a kegyelemre szorult állapotban van. Nincsen egyetlen egy igaz ember se, és ezt maga a törvény mondja, és ezért adatott igazából a törvény, hogy ezt bebizonyítsa nekünk embereknek, nem azért, hogy mi kezdjük el megtartani a törvényt, így jobban, úgy jobban, és egymást vádoljuk, hanem rájöjjünk arra, hogy mindenki kegyelemre szorult. Az Isten kegyelmére, vagyis igazságára, megigazító szeretetére. De mivel mi ezt nem hittük el, vagy az akkori ember, vagy ebben mi is benne vagyunk, nem hittük el, és Krisztus szeretetét, Krisztusnak a lényét, és azt az Istent, akitől hirdetett, ezt nem fogadtuk el, mert a saját hitünkben önigazultak lettünk, vagy az akkori ember hitében önigazult lett, és nem tudta azt elfogadni, hogy, hogy Isten így jelenik meg a Krisztusban, ezért ugye megfeszítik őt. Mert elviselhetetlen volt, hogy létezik egy ember, és most nézzük meg. Eljön egy ember, aki olyan tökéletes, hogy mindent megtart. Mert Jézusról nem tudjuk, hogy vétkezett. Nem tudjuk, mindenkinek jót tett. És tanította az Isten igaz beszédét. És amikor ott állt, akkor ő rá bebizonyítják. Végre itt van egy ember, akire hát azért tartják meg a törvényt, hogy legyen egy igaz ember. És ott van. De amikor ott van, akkor ő lesz az utálatos. Tehát ha egyszer lesz valaki, aki megtartja a törvényt, arra ugyanaz vár, mint Jézusra. Mert az igazságnak olyan fokán fog állni, hogy úgy fog beszélni, hogy az embereknek az nem fog tetszeni, hiszen Jézus megtartotta az Isten parancsolatát. Nem csak a külső formáját, hanem a belső lelki alkatát is, hogy kicsoda az Isten, és hogy szeret bennünket, ezt ábrázolta ki. És abban a pillanatban utálatossá vált az emberek előtt, mert itt van, és hogy felemeli már magát? Hát mit gondol magáról, hogy ő az Istennel egy, hogy ő az Isten fia? Hát miket mond magáról? Az Isten káromlás, mondták, és ezért megvetették őt. Tehát paradox módon, akik a törvény által akarnak megigazulni, azok a saját csapdájukban vannak, mert egyszer megigazulnak. És olyanok is maradnak, de nincsen bennük az Istennek a szeretete, és az a tisztasága, akkor önmaguk hasonló elítélés és bírálás alá fognak kerülni. Mint ahogy Jézus. Jézus is elítélték. Jézus is megvetették, mert azt a szentséget és azt a tisztaságot nem tudták elhordozni. Tehát mi az, amit nekünk igazából adni akar Krisztusban, Isten, hogy szabaduljunk ki ebből a rossz gondolatmenetből és ebből a rossz viszonyulásból, és értsük meg, hogy Isten egyedül a megigazító, és az ő kegyelmét bárki kaphatja, és ebben igazságos. És a kegyelmet így kell értelmeznünk, tehát mert a kegyelemnek is van egy pejoratív, hogy hát csak vétkezzünk, és utána úgyis megbocsátanak. Ez a dolga Istennek. Neki csak egy dolga van, hogy megbocsásson nekünk. És a kegyelemnek ez a félreértelmezése, hogy a végén majd úgyis jön a megbocsátás. De itt valamit félreért az ember, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a kegyelem kiszabadít bennünket egyáltalán abból, ebből a gondolkozásmódból, amit pont itt akarnánk érvényesíteni, hogy valamit tenni, aztán valami eredményt kapni, és akkor, ha ezt tesszük, akkor ez lesz, hanem arról szól a történet, hogy mi az Isten ismeretében és a vele való élő kapcsolatban szabaddá válunk a lelkünkben. Ez az az igazság, ami szabaddá tesz bennünket, hogy Istent megismerve, önmagunkat megismerve rájöjjünk, hogy igazi lényegünk szerint, most így mondom, ez a kegyelem. A kegyelem mi? Mikor a rab benn van a börtönben, és kimehet, és utána szabad. Jó értelemben szabad az ember, nincsen megkötve, ha Istenben van. Ezt nem tudom szebben mondani, a lelkében szabad. Nincs alávetve azoknak, amit a törvény, vagy a közlekedési szabály azt mondja, hogy ne tedd. A szabály azt mondja, hogy ne tedd, alá vagy vetve, mert amit tiltanak, azt el fogod követni nagy százalékban, vagy legalábbis ott leszel határa, hogy megtedd. Ha szabad vagy, nem az elvek megtartása miatt, hanem belülről váltál szabaddá, akkor nem vagy alávetve, és ez a kegyelem. Akiben a kegyelem uralkodik, nem a törvény elvárásai miatt, vagy nem mások elvárásai miatt él, nem azért él, mert valaki ezt, hanem azért él, mert olyan. Mert az a belső lelki lényegisége, azt tartalmazza, és tud úgy élni. Van egy szabadságfok, ezt így is szokták mondani az emberek, hogy én már nem megyek le erre a szintre, mert ez nekem már nem jó. Én már ettől szabad vagyok, nem szoktuk ezt mondani? Hogy mondjuk, hogy én már nem megyek le erre a szintre, legyél szíves, most ne veszekedjünk ezen, vagy akármilyen nézetet, mert azt mondja, nekem már ez, én már ettől szabad vagyok, egy más szinten szeretnék kommunikálni. Isten a Krisztusban egy más szinten, és azt mondja, ne menjünk le erre a szinten, más szinten szeretnék veletek beszélgetni, és azt szeretném, hogy ti más szinten éljetek. És ha nem keveredünk bele az adok-kapokba, akkor nem fogjuk egymást berántani. Vagy ha valaki bajba kerül, mert van vétek, és van az, hogy elkövetünk valamit, akkor pedig egymásnak úgy tudunk segíteni, hogy nem megkötjük a dolgokat, ugye szoktuk mondani, hogy köti az ebetakaróhoz, Ha innél jobban köti, annál inkább nem szabadul. Fogom a fát, de nem ereszt. Azt miért nem ereszt? Mert hát annyira fogom, hogy nem bírok tőle szabadulni. Így van az ember a problémáival, meg a másik ember problémáival fogom. De nem ereszt egyszerűen. De ha eleresztenénk egymást, ez a megbocsátás, hova mindjárt menne. És akkor nem kell kövezni. Mert ha nem vádol senki senkit, mint ahogy azt az asszony sem vádolta, mert a kegyelem megjelent. Igazságképpen, hogy az beszél az első követ, aki nem vétkezett, ez a kegyelemnek a mondata. Nem a megúszásé, hanem arra, hogy rájött mindenki, de hát én nekem is van, amit meg kéne bocsátani, és azért ment el. Ez a kegyelem. Nekem is szükségem van a kegyelemre. Ez a kegyelem mondata, hogy ezt megértjük, és senki nem vád, és mindenki az Isten kegyelméhez megy a Krisztusban, akkor mondhatjuk azt, hogy eredj el, és többé ne vétkezzék. Ki vádol téged? Senki. És már is szabad vagy. És ezért hal meg lényegében Krisztus, és ezért akarják őt élve eltemetni. Mert ez az igazság megváltoztatja a világot. Mert ha ebben egyszer elkezdünk hinni, és ezt elkezdjük gyakorolni, és Isten ereje és gondolata minket ebben támogatni fog, akkor ez meg fogja változtatni a világot. És erről szól a történet, ezt nem értettük meg. Megint Isten igazságát hangoztatva, ítélkezzünk magunk, mások, meg mindenki fel, akkor beindul a kerék, ugyanúgy, és sosincsen vége. Nem tudsz belőle te sem kijönni, és nem tud belőle kijönni a másik. Tehát amikor Isten kegyelmét hangsúlyozzuk, akkor ezt a szabadítást, ezt a szabadságot hangsúlyozza Krisztus. De hogy ez ne így való legyen, hogy ez csak úgy nekünk van ez a szabadság, Jézus a vérét adta és áldozatot mutatott be, hogy ez ennyire komoly dolog, nekem ezért meg kellett halnom. Hogy miért? Hogy a tényt, tényként tudjad kezelni. Tehát abban hiszel, nem abban, hogy valamit mondtunk egy ilyen szép szólamban, hanem abban a tényben, hogy Isten így gondolkodik felőled, hogy téged is megigazít, téged is szeret kegyelemből, és minden embernek lényegében ezt a kegyelmet hirdet, hogy ez tény legyen a te számodra, azért hal meg Krisztus. Hogy ezt soha ne feled el. Mint hogy a legjobb barátod, ha meghalna érted, azt te nem tudnád elfelejteni, és azt mondád, ezt a barátom meghalt értem, ez mindig ott van, ezt soha nem felejtem el. Ez nekem erőt fog adni. És miért halt meg a barátom? Mit akart nekem mondani? Mit helyezett a szívemre, hogy mit tudjak én egész életemben? És ez volt Jézusnak, hogy ezt nagyon tudd a szívedben, hogy kicsoda az Isten, mit jelent az ő kegyelme és szeretete, ez az ő igazsága, és hogy mi az az út, amin keresztül te ezt meg tudod élni, és ezt mindig eszerint élj. Én azért halok meg, hogy ezt te tudd. Nem azért, hogy neked bűntudatod legyen, hogy én meghaltam, érted, mert ez a másik. Akkor jön a tőlem, meghalt érted Krisztus, de te bűnös vagy. Ez nem a kegyelem beszéde. A kegyelem beszéde az, hogy meghalt érted Krisztus, mert kegyelembe fogadott vagy. És minden bűnödet, bűnödből kihoz az Isten. Nem vádol. Jézus halála nem vádol minket, hanem értünk van. És a kettő között óriási különbség, hogy valaki értünk van, vagy valaki vádolna a kereszten, és akkor mondaná, hogy de hát miattatok haltam meg, nem fogadtatok el. És ott szórná, ugye a jogos igazságokat, hogy de miért nem? És amikor így prédikálunk Krisztusról, mintha vádolna bennünket, vagy mintha az emberek gonoszsága lenne, meg itt törvény alatt vagyunk, mert ki az, aki vádol? A törvény. De mit mondott akkor Pál apostol? Törvény nélkül jelenik meg az Isten igazsága. A törvény azért van, hogy vádoljon, de most törvény nélkül jelenik meg, nem azért, hogy növekedjen a rossz az emberek között, hanem hogy a jó egyre jobban kiteljesedjék, és az emberek felszabadultan megérthessék azt, amit Krisztus szabadítása mond. Ezért aztán bármilyen helyzetből, tökéletesen ilyen egyszerű módon az Isten tud csak bennünket kiszabadítani. És erre kell ez a kegyelem. Ebből a helyzetből csak Istennel tudsz kiszabadulni. Ha ezt megérted, Istennel meg viszont mindig ki tudsz szabadulni. Ez az evangélium. És ezt Isten olyan tökéletesen megalkotta, hogy nincs a mi cselekedeteinktől idézőjelben nem függ. Mert ha ez tény, te ott voltál, tettél ezért valamit, te ezt valami módon támogattad, még ott sem voltál. És Jézus megtette ezt, érted? Ezért a tiéd, ajándékképpen. És ha ebben valaki elkezd hinni, és az Isten erejét kezdi hagyni az életében munkálkodni, akkor, és ebben hisz, akkor ez a hit nem egy ilyen hiszegetünk valamiben, hanem a végső megoldása ennek a nagy igazságkérdésnek, a vádlásoknak és az emberek rossz lelkiismeretének, és azoknak az erőknek, amelyek alatt élünk, amit nevezünk bűnnek, engedetlenség, bárminek, szenvedélynek, a kárhoztatásnak, az emberek nem tudják, hogy kik ők, és nem ismerik ezt a szabadságot. Mert soha nem tudtak szabadok lenni, hanem mindig azt élték meg, hogy van valami, amivel nekünk állandóan küzdenünk kell. És Istennel is küzdenünk kell. De az evangélium szerint Istennel már nem küzdünk. Isten megbékélt. Nincsen már mivel küzdeni Istennel, mert Isten megbékélt velünk. És ez a lényege, hogy Isten szeretetben van irántunk, és kegyelemben van irántunk. Ezt nem változtatja meg a Krisztusban. Akik ezt nem értik, azok a saját gondolatuk szerint vannak Isten ítélete alatt. Mert hát az a tény, hogy Isten elvette az ítéletet Krisztusban. Ezért már mi nem vagyunk ítélet alatt, hanem a kegyelem mindennapokban munkálkodó szeretete által. Élünk. És ez a kegyelemből való élet. És ez az, ami szabaddá tehet bennünket. Tehát ha ezt megértjük, akkor értjük, Krisztus miért állt ki olyan keményen a tanítása mellett, miért nem hagyta, hogy eltapossák, miért vállalta a kereszthalált, és miért kellett neki ezt az egészet végigélnie, és végig szenvednie, miért nem hagyta ott. Ezt nem érdekel. Elmondtam, nem értettétek. Veszem a kalapomat, és kész. Mert akkor örökre elveszett volna ez az igazság. És senki ki nem tudta volna ábrázolni, és nem is emlékezhetnénk rá 2000 év után. De erre emlékezni kell. Sőt, tudni kell, és alkalmazni. Adja meg Isten, hogy ezt megértve, végiggondolva, mi is tudjuk magunkra alkalmazni. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Isten kegyelme, szeretete és szabadítása munkálkodjon a mi szívünkben, hogy megértve az evangéliumot valóban szabadok legyünk. Amen. Áldás, békesség.